Rádió Egyetem. Marosán György előadását közvetítjük az ELTE bölcsészettudományi karáról. Az előadás címe: Az emberi döntés evolúciója. Racionálisak vagy irracionálisak vagyunk?
A kérdés az, hogy mit gondolnak, milyen társadalom altruistább, segítőkészebb, adakozóbb, méltányosabb? Egy olyan társadalom, amelyik 50 fős gyűjtögető, vadászó gyűjtögető közösséget alkot, ahol kertészkednek, némi földművelés van, de csak ilyen önellátás, 500 főst, mezőgazdaság, állattenyésztéssel foglalkozó és a közösség mérete viszonylag nagy, 2500, vagy egy ilyen iparos, piacos társadalom, amely viszonylag nagy. Tehát a kérdés az, ez most nem egy költői kérdés, mindenki gondolkodjon el rajta, hogy maguk szerint melyik társadalom típus a altruistább, segítőkészebb, adakozóbb, méltányosabb. Na most, ugye, ha ilyen kérdést fölteszek, akkor erre sokféleképpen lehet válaszolni. Az egyik az, hogy megkérdezem az embereket, megnézem, hogy mit mondtak erről nagy gondolkodók, hogy szerintük ez hogy néz ki. Megcsinálhatom azt is, hogy megnézem, elmegyek oda, és a viselkedésüket leírom, és végül erre a kérdésre választ tudunk úgy is adni, hogy kísérletet végzek el. Van egy, hogy is mondjam, természet adta társadalom, és van az átalakulás ideje, és aztán van valamilyen értelme konszolidálás. Hogy az, amit akkor láttak egyébként a marxisták, de nem csak marxista, nyugodtan lehetne mondani a Dickens, vagy bárkit, aki abban a korban élt, ez vajon, ez amit úgy fejezett, hogy lineálisan fejlődik tovább, vagy itten szétszakad minden, és aztán lassan rendeződik. Ugye nagy gondolkodó találkoztak vele, a Rousseau mit mond, hogy ami az első ember, aki bekerített egy földdarabot, és azt találta mondani, ez az enyém, és olyan együgyű embereket talált, akik ezt el is hitték neki, az az ember teremtette a polgári társadalmat. Nagyon érdekes, hogy ez a gondolat akkor mennyire megkapta a társadalmat. Ugye itt van a csokonai vers: bódult emberi nem, hát szabad létedre, miért vertél zárbékot tulajdon kezedre? Tiéd volt ez a föld, tiéd volt egészen, melyből a kevés, a fösvény, dézsmát vészen. Miért szabtál hát határt önnön fiat között? Látod, én már egymástól mind megkülönbözött. Enyém, tiéd, mennyi lármát szüle, mióta a miénk nevezet előle? Valamikor ugye 1700 vége, és nagyjából így tekint a világra, egy picit abban a logikában, amit esetleg a marxizmus klasszikusai így elmondtak. Ami érdekes, ugye már többször hivatkoztam rá, van egy sor ilyen nagyon érdekes játékelméleti kutatás, ezt egyszer bemutattam, most egyre hivatkozom még, ami a korábbi fólián nem volt rajta, ez a bizalomjáték, erre majd egyszer vissza fogok térni. Egyébként a Magyar Pszichológiai Szemlének az utolsó számában, bocsánat, a szokásos dicsekvés, ugye írtam egy cikket a nemzettel kapcsolatban. Volt egy másik érdekes cikk ebben, amit a Bereckei Tamás kutatócsoportja csinált. A Bereckei Tamás Pécsi Egyetem és evolúciós pszichológiával foglalkoztak, és a Haymach típusú embereknek a viselkedésével volt kapcsolatos. Ez most ez az egész gondolat, bocsánat, úgy jön ide, hogy ilyen úgynevezett bizalomjátékot játszottak. A bizalomjáték lényege a következő: maga kap pénzt, föloszthatja úgy, ahogy akarja, átadhat ebből egy ismeretlen személynek amennyit akar, majd azt, amit átadott, a játékvezető megháromszorozza, és az, aki kapott, saját belátása szerint adhat vissza. Nem kötelező, valamennyit visszaadhat. És ugye azért bizalomjáték, mert már önmagában ott van egy bizalom, hogy egyáltalán adok-e bármit a másiknak, az nekem vissza fog-e bármit adni. Kettő, hogy az, aki kapott, az abból, amit a másiktól kapott, és most megsokszorozták, visszaad-e. Egyébként mondom a végeredményt, ha már ebbe így belekezdtem, fogunk egyszer még beszélni róla. Az érdekes az, hogy az ilyen Haymach emberek, akik a Haymach, ez most a Machiavellire utal, magas machiavellisták. Van egy kérdőív, ennek alapján el lehet különíteni őket egymástól, mármint az alacsony machiavellistákat és a magas machiavellistákat. Viszonylag közismert, bár ez is egy érdekes kérdés, hogy többnyire a vezetői posztokat a magas machiavellisták töltik be. Ők ebben a játékban mindig kevesebbet adnak. Kevesebbet ad az elején, és kevesebbet ad vissza. Tehát amikor játsszák az egészet le, úgy ocsutsz föl, vagy a játék végetáján, mindig a hájmachosok járnak a legjobban. A cikk, amit megírtam, de még nem jelentettem meg, nem is tudom, hogy szabad-e megjelentetni, ugye az lesz a címe, miért gazdagok a politikusok. A politikusok általában hájmachosok, és a hájmachosok általában így viselkednek. Ez most, bocsánat, egy mellékszál volt. Elnézésüket kérem, mindig jönnek ezek a mellékszálak. Ez csak onnan jutott eszembe, hogy ez a bizalomjáték, ilyeneket is játszanak, és az összes többit játsszák ezekben a kis közösségekben. A nagy dolog az az, hogy ez az egész elindult úgy, ezt meséltem maguknak, a fogoly dilemma játék is, hogy na, kikkel játszották? A szerencsétlen hallgatókkal, én is ezt csináltam, üljenek szét, játsszuk ezt a dolgot le. Majd elkezdték ugyanezeket különböző természetadta közösségekben lejátszani, sőt, állatokkal, majmokkal lejátszatni. És zseniális, szépen lehet látni, hogy hogy viselkedik a kisfiú, a nem tudom, 3-4 éves gyerekek, hogy viselkednek a majmok egy ilyen játékban, hogy viselkednek a felnőttebbek. Itt van a végső eredmény, az ultimátum játék. Az ultimátum játék volt tehát az, hogy én adok, és a másik ezt vagy elfogadja, vagy nem. Ha nem fogadja el, senki nem kap semmit, ha elfogadja, mindenki megkapja a felosztást. Nos, ebben az ultimátum játékban a fejlett társadalmak, értsd, piacos társadalmak, ahol többnyire szinte mindig ismeretlenek találkoznak, akivel valószínűleg nem is fogsz újra találkozni, és mégis a felosztás általában ez a 50-50. Érdekes az, a minimum nem kisebb 35%-nál, tehát aki 35%-ot kap, az ezt visszautasítja. Gondoljanak bele, ez azért érdekes, ezt általában úgy szokták játszani, hogy valóságos pénzzel. A bereckeiék is valóságos pénzzel játszottak, és ez általában az adott társadalomban az egynapi jövedelem. Egynapi jövedelem, nem tudom, 5-6 ezer forint, vagy valami ilyesmi, és amikor ilyen felosztásnál ugye valakinek a 6000 forintból csak 2000-et adnak, 2000-et kaptál. Azt mondod, na ne, hát gyerekek, hát ez egy pimasság. Tehát visszautasítja. Ehhez képest a fejletlenebb törzsi társadalmaknál az átlagos felosztás 70-30. Vagyis sokkal egyenlőtlenebb. A 70-et kapom, én 30-at adok át, és hajlamosak elfogadni a 10%-ot is, ha annyit kapok csak. Érdekesek, a kísérletekben néha fölbukkan, hogy egészen másként például többet ad a másiknak, tehát azért meg kell érteni ezeket a kis társadalmakat, majd mennek tovább, és egy-két érdekes dolgot néznek meg. Fontos-e, hogy a biológia, értsd, a rokonság által, vagy a többnyire ismerősök és rokonok által lakott társadalom kooperatívabbak, mint a személytelen közösségek. Nem. Igaz-e, hogy a kis közösségekben adakozóbbak és együttműködőbbek? Nem. Igaz-e, hogy a közösség komplexitása az ezt alapvetően befolyásolja? Van erre is, arra is példa. Érdekes volt ez a privacy mértéke. A kevésbé fejlett társadalmakban a vagyon sok esetben nem tudod elrejteni. A modern társadalomban elrakod a zsebedbe, senki nem látja, és egy picit arra gondoltak, hogyha nem tudom elrejteni, ez arra késztet engem, hogy ne tegyek szert, vagy óvatosabb legyek ezzel kapcsolatban, semmi ilyesmi nincs. Egy meghatározó dolog van, a piaci kapcsolat mértéke. Ahol piac van, ott az emberek kooperatívabbak, ott adakozóbbak, pont. Ezzel most csak azt akartam mondani, fölvetettem az elején egy kérdést. Kísérletek vannak, és ezeket mutatja. Sok mindent fogunk itt még körbejárni. Egyik szerintem érdekesebb lesz, mint a másik. Akit érdekel, utána lehet nézni az eredeti cikkeknek. Itt van egy konkrét kísérlet, Science, meg lehet nézni. Ugye ebben háromféle játékot játszottak, ez a diktátorjáték, ultimátumjáték, és a büntetéses ultimátumjáték. És ez az érdekes, játszották különböző közösségek között. Itt van a cikkből másoltam ki, itt van, hogy mennyiféle, és itt van tulajdonképpen az eredmény. Az eredmény abból a szempontból érdekes, mert viszonylag egyértelmű trendek vannak. Az első kérdés a hajlandóság, hogy saját pénzen büntessek valakit. Erről többször beszéltünk, vissza fogok még térni rá. A játékokban a büntetés költséget jelent. Ez majdnem úgy van, mint a társadalomban, amikor nekiállok veszekedni valakivel, hogy a kutya miért csinált oda, miért nem szedi össze. Tehát ilyen értelemben ez a költséget jelent. Így állítják be, hogy aki itt van, hogy pénzt kaptál, 1000 forintot, akinek az lesz a szerepe, hogy büntethet, az kap 500-at, és ebből az 500-ból kell letennie pénzt. Szóval érdekes, hogy hogyan változik a közösség méretével a büntetési hajlandóság, és ugye ez azt mutatja, hogy minél nagyobb a közösség, annál nagyobb lesz a büntetési hajlandóság. Illetve miként változik a közösség méretével az elfogadható minimum? Mennyit várok el? És megint csak arról van szó, minél nagyobb közösség vagyok, annál nagyobb az elvárandó minimum. Végső eredmény, minél fejlettebb egy társadalom, minél piacosabb, érdekes módon annál egyenlőbben oszt el, annál nagyobb elvárásai vannak másokkal szemben a minimumra, és annál inkább vagyok hajlandó megbüntetni azt, aki a szabályt, vagy az adott közösségben elvárt szabályt megszegi. Jön még két szerintem rendkívül érdekes kísérlet azzal kapcsolatban, mert ugye azt járjuk körbe, hogy a piacnak, a piac intézményének milyen hatása van az adott társadalomra. Ez is csak azt mutatja, hogy micsoda őrült ötleteket találnak ki a kutatók, de szerintem ez mindig érdekes. Tehát a következő a kísérlet. Biológiai kísérleteket végeznek, gyógyszereket, és itt felhasználnak egereket. Tehát előállítok egeret, és meghatározott genetikai összetételű egereket, akiken utána kipróbálok. Időközönként előfordul, vagy legalábbis ezt mondják ebbe a kísérletbe, hogy rossz az eger, amit előállítottunk. Nem használható erre a kísérletre. Az egereknek a fönntartása, ellátása pénzbe kerül. Ennek megfelelően a következőt ajánlják föl neked a kísérletben. De pénzt kapsz. Lehetőséged van ezt a pénzt megtartani, vagy fölajánlani, hogy az egeret ne öljék meg, hanem hagyják ottan a, nem tudom, a ketrecben továbbra is ugrálni. Kész, ez a kísérlet. Mennyit vagy hajlandó feláldozni ezért? És a kísérlet arról szól, hogy különböző feltételek vannak. Tehát az egyik esetben, ez is édes, bemutatják, miként élnek az egerek, miként ölik meg őket, majd elmondják, hogy kapnak 10 eurót, és ezt saját belátásuk szerint felhasználhatják, vagy megtartják, megtartod, vagy megmented az egeret. A kísérlet erről szól. De különböző feltételek vannak. Az egyik esetben, ezt úgy hívják, ez az individuális összeállítás, amikor itt a pénz, és döntsd el, hogy fizetsz-e, vagy az egeret megmented-e. Van, amikor úgynevezett bilaterális piac van. Vannak emberek, akiknek egerük van, vannak emberek, akiknek pénzük van, és lehet alkudozni. Pontosabban szembe van egy ember, akinek pénze van, van egy, akinek egere van, és kérdés, hogy mennyiért vagy hajlandó megvenni az egér életét. A harmadik esetben multilaterális piac van, többen vannak, ők egérrel rendelkeznek, és fölajánlják, hogyha pénzt kapnak, akkor átadják neked, neked pénzed van, nektek pénzetek van, és a pénzből megvehetitek ezt. Tehát az egyik esetben egy ilyen te döntesz szabadon, a másik esetben bejön a piac, valakivel szemben mennyit vagy hajlandó érte adni, a harmadik esetben pedig majdnem egy ilyen piaci intézmény lép be. Többen vannak, akik eladnak, többen vannak, akiknek egerük van. Itt vannak az eredmények. A piaci alkú hatására a résztvevők alacsonyabb pénzt fizetnek az egér életéért, mint az individuális kísérletekben. Pont. Ugye ez azt jelenti, hogy a piaci alkú hatására a morál, hogy megmentsek egy életet, ez fokozatosan erodálódik, és egyébként az alkúk során egyre kevesebbet vagyok hajlandó adni ezért. Amikor pedig multilaterális piac működik, amikor sokan vagyunk, még kevesebbet adok érte. Csak annyit akarok ezzel mondani, engem ez mindig megkap, amikor létrehoznak egy ilyen kísérletet, lehet ezt a kísérletet nagyon kimódoltnak, nem nagyon pontosnak tekinteni, vagy hogy is mondja, lehet azt mondani, hogy ez a való életet nem annyira jól tükrözi, mégis föltetek egy kérdést, és a kérdésre egy kísérleti válasz, ami ugye arra utal, hogy azért a piac valamilyen értelemben rongálja, erodálja azt, amit mi erkölcsnek szoktunk nevezni, más típusú viszonyt állít elő, és másként viselkednek ebbe az emberek, és még mondom, az a szép, hogy lehet látni két vagy három ilyen kísérleti összeállítást, és nagyon szépen egy irányban vezet ez. A piac más szempontot visz be, onnantól kezdve, amikor a piac belép, te nem erkölcsi szempontokat mérlegelsz. A következő kísérlet, ami nekem talán még jobban tetszik, azt is megint csak megírtam, megmondom, hogy hol van, utána tudnak nézni, az a kedvencem a PNAS-ben volt. Ott az derül ki, hogy most a végét elmondjam, hogy ahogy nő a közösség mérete, amikor kis közösség van, akkor idézőjelben mondom, nincs szükség piacra, a közösségen belül működik a altruizmus, szolidaritás, stb. Ahogy megnő a közösség mérete, nem működik a szolidaritás. Akkor ki kell találni valamit. Akkor kitalálod a piacot. Abban a pillanatban, hogy kitaláltad a piacot, a közösség képes együtt élni, de megszűnik a szolidaritás. Ez egy fura dolog. Fura dolog abból a szempontból, ha azt mondják neked, hogy ez egy aljas dolog, ez a piac. Fejezzük be, nincs erre szükség, és ha igazán megszünteted a piacot, szétesik az egész közösség, nem lehet normálisan együtt működni. De ha a piac működik, nagyon hatékonnyá teszi egyébként a viselkedést, de arra várni, hogy emberek adnak majd pénzt erre, arra, amarra, nem nagyon lehet. Mutatom a kísérletet, utána tudnak nézni. Beírják a Google-ba azt, ezt többször mondtam maguknak, zseniális dolgok jelennek meg, jobbnál jobbak. Itt van a cím, Money and Trust Among Strangers, PNAS 2013 júliusa. Ez egyébként azért jó, mert ugye említettem maguknak, hogy ha magángépről mész föl, akkor fél évig nem lehet megnézni. Vannak nyitott cikkek, és vannak nem nyitott cikkek, azokat nem. A főiskolámon megtudom, de otthon ezt már meg lehet, mert ez 2013-as. Nézzék meg, nagyon érdekes az egész, és itt jön a lényege. Tulajdonképpen három helyzetet hoz létre, van a kontrollhelyzet, és van az úgynevezett zsetonhelyzet. Ugye azért lesz érdekes, mert kitalálja a pénzt. Ez azt jelenti, hogy amikor segítesz valakinek, ezt meg tudod úgy csinálni, hogy eldöntöd, hogy te hajlandó vagy-e segíteni, és meg tudod úgy csinálni, hogyha valaki segített neked, akkor te adsz neki egy zsetont. Tulajdonképpen így mondja, semmit nem érő egy jelzés, mintha azt mondaná, hogy kösz egy ilyen valamit, és aztán, ahogy a közösség elkezd megnőni, tulajdonképpen ezek a zsetonok mennek át oda, hogy ezekkel kereskedni lehet. És akkor a vége igazán az, hogy ha nagy lesz a közösség, az együttműködési készség, a segítő készség, ugye itt van a csoport méret. Csoportnagyság és az ösztönös és az érdekalapú segítségnyújtás. Itt van, amikor a zseton gazdaság nem lehetséges, akkor meghatározott szinten marad. Amikor a zseton kereskedelme lehetséges, akkor az együttműködési kétség, ugye ez a frequency of cooperation, ez viszonylag magas szintű marad. Összefoglalom, mi az, amit most tulajdonképpen mondani akarok. A pénznek és a piacnak nagyon különös kettős hatása van. Az egyik hatása az az, hogy amikor belép a piac, akkor ez azt fogja eredményezni, hogy segít fönntartani az együttműködés segítőkészséget a csoportban, nagy csoport esetében. Ugye a kis csoport esetében zseton és kereskedelem és pénz nélkül is ez megvan. Ahogy a csoport mérete elkezd nőni, úgy a segítőkészség folyamatosan csökkenni kezd, ahogy az ismeretlenek száma megnő. Ahogy lehetővé válik a kereskedelem, a segítségnyújtó nem ad önként segítséget, csak zsetonért. Majd ezt a zsetont kereskedni lehet, és holnap meg tudsz vásárolni segítséget a zsetonnal. Én kaptam valakitől zsetont, mert segítettem, és holnap valaki mástól segítséget tudok venni a zseton által. Viszont a pénz kiszorítja az önkéntes segítséget, lehet látni, hogy abban a nagy közösségben az önkéntes segítség mértéke visszaesik. És evolúciósan nagyon hatékony, nagyon stabil megoldás ez, tehát hosszú távon tudja ezt fenntartani. Onnan indultunk ki, hogy a piac és a pénz, ez vajon hogyan befolyásolja a közösségeknek a működését, föltetjük azt a kérdést, hogy most erkölcsösebbé vagy erkölcstelenebbé teszi-e a közösségeket. Óvatos vagyok a végső válaszokkal, de a kísérletek azt mutatják, amit egyébként ez a kísérlet is, és sok minden más kísérlet is mutat, hogy nagy közösségek nem tudnak együtt maradni ilyen gazdasági intézmények működése nélkül. A gazdasági intézmények működésének viszont az lesz az eredménye, hogy bizonyos a kis közösségeknél meglevő ösztönszerű segítség visszaszorul. Most hirtelen egy dolog jutott eszembe még, hogy teljesen kiadjam magam, lehet, hogy ezt már elmeséltem, nem tudom, szoktak-e adni koldusoknak vagy kéregetőknek pénzt. Ez egy megint egy nagyon érdekes kísérlet, amikor azt olvastam, akkor gondoltam végig magamot. Én általában nem adok, de ha zenélnek, vagy ilyen, ott szoktam adni. És ez egy fura dolog. Nem tudom, hogy ez általános-e, most nem teljesen fair a saját példámból, vagy egy-két ilyen példából kiindulva, de a modern társadalom az valahogy úgy működik, és ez benne van, ezen most el lehetne gondolkodni, hogy jó-e vagy sem, hogy én beadom az adómat. Az adót az azért adom be, hogy ezeket a problémákat megoldják. Külön pénzt nem adok. Látták-e a Hegedűs a háztetőn című darabot? Nézzék meg, mert zseniális, jó? Van az előjáték. Az előjátékban ugye arról van szó, ez egy zsidó közösség, pontosabban egy olyan zsidó közösség, valahol Ukrajna, és ugye ukránokkal vagy oroszokkal élnek ott együtt, és akkor mondja, hogy nekünk minden van, itt van a közösség koldusa, és akkor jön egy ilyen kis játék, hogy adjál, mert szegény vagyok, és akkor valaki ad neki, nem tudom, 10 kopejkát, és akkor azt mondja a koldus, na de a múlt hónapban 20 kopejkát adtál. Jaj, kérlek, de hát most nem megy jól az üzlet. Azt mondja, na látod, neked nem megy jól az üzlet, és én fizetek rá, mondja a koldus. De most ezt csak azért meséltem el, hogy elmondjam, hogy a kis közösségben majdnem természetes volt, hogy a koldusnak, tehát hogy el kell látnod őt. A modern társadalmakban ez az egész dolog másként van. Szociálpolitika van, az emberek egyénileg kevésbé adakoznak, de egyébként, ez fontos lesz egyébként, majd befizeti az adót, és úgy meg lehet oldani. Csak annyit akarok tehát mondani, hogy a piacnak és a pénznek e tekintetben ellentmondásos hatása van. Nem lehet, most a saját véleményet mondom, azt mondani, hogy ez valami aljas, rohadt dolog, ha ugyanis ezt kiveszed, mármint a pénzt és a piacot, az egész, hogy is mondjam, nagy társadalom szétomlik részeire, és az egyébként meglehetősen borzalmas. Viszont az sajnos úgy működik, hogy ha viszont megszoktad ezeknek az intézményeknek a működését, akkor beadja a közösbe, részben azért, mert fél, hogy majd kijön az adóhivatal, és ellenőrzi őt, és megbünteti, de egyébként sokkal kevésbé adakozó. Itt van néhány ilyen megjegyzés, hogy mi mindent szoktak mondani a piacra. Ugye az elején bevezettem piac eszköz ahhoz, hogy a gazdag ember macskája elígya a tejet a szegény ember gyereke elől. Hayek mondja, aki ugye ma azt mondanák, hogy neolib, a piac a legjobb ellenszere a lustaságnak, a hanyagságnak, és a legjobb ösztönzője az újításnak és a teljesítménynek. A Wikipédia a pénz, a piac a kereset és a kínálat találkozásának színhelye. Én annyit tennék ehhez hozzá, a piac egy evolúciósan adaptív intézmény, ami segít megoldani minden nagyobb közösség visszatérő problémáját, amikor a közösségen belül valamilyen csere van, hogy mit termeljenek, kinek termeljék ezt, vagyis milyen áron és milyen költséggel termeljék, és hogy ezt ki tudja majd akkor megvenni. Ami érdekes, és ugye az előző előadások alkalmával is mindig ezen mentünk végig most, hogy a piacról beszélünk, megint csak végig kéne követni a fejlődést, és egy csomó olyan kutatást, kísérletet kellene mutatni, vagy eredményt, ami mutatja ennek a piacnak és ennek megfelelő dolognak a kifejlődését. Nem tudom, hallották-e, meglehetősen érdekes kísérleteket végeztek, ezt a közgazdászok csinálták meg, és ez már legalább 30 éve, hogy az állatokra hogyan hat a piac. A kísérlet nagyon egyszerű volt, egyébként a végső eredménye azt mutatják meg, hogy fölfedezik ki az állatok a kereslet-kínálat törvényét. A kísérlet, megint mondom, pofon egyszerű, szokásos, állatokat tanítanak be, hogy karokat kell megnyomni, és akkor ő különböző, hogy hívják ott kap, jutalmat kap érte. Majd a következőt csinálják, sőt, ugye bevezetik, hogy kétféle dolog van, ami jó, amit ő szeret, nem tudom, a szőlőszem, azt ott nehezebben működik a kar, vagy egy olyan kar van, ami nehezen működik. Ami könnyebben működik, az meg nem tudom én, uborka szeletet ad ki. És akkor nagyon szépen kialakul, hogy milyen arányban nyomogatja ezt, nyomogatja azt. Majd a következőt csinálják, nehezítik, vagy éppen könnyítik a karnak a lenyomását. Ugye ez mit jelent? Hogy többe kerül a szőlő. És gyönyörűen kirajzolódik a közgazdaságtan kereslet-kínálat görbéje, ahogy nehezíted a kart, úgy csökken le a kereslet a szőlő iránt, és nő meg a kereslet a uborka iránt, és fordítva. Ezzel csak azt akartam mondani, hogy ilyen egyedi esetekben is nagyon szépen hat. Most akkor eszembe jut még egy, lehet, hogy ezt említettem, vagy megint csak ugye lehet, hogy hallották a tulajdon. Hogy hívjákban ezt már legalább 30 vagy 40 éve fölfedezték etológusok. Ugye Kanada, a farkasok és a rénszarvasok, és a lényeg az, hogy amikor, most nem is tudom, hogy télen vagy ősszel, amikor a rénszarvasok lent vannak itt vannak a pusztán, akkor a farkasok egyénileg vagy csoportosan vadásszák, és nincs ilyen, hogy terület. Akkor tavasszal elmennek a rénszarvasok északra, vagy északról délre, mert akkor fognak megszületni a kis rénszarvasok. A farkasok ott maradnak, de nincs kaja. És akkor kialakítják, idézőjelben a tulajdont, ami azt jelenti, hogy kialakítják a területet, amit magadénak tekintesz, ezt a vizenettel megjelölik, és ide más nem léphet be, mert hogy ami kaja marad, azok pockok vagy ilyenek. A pockok azok meg ott vannak, és abból kevesebb van. A lényeg, hogy amikor egyszer csak kevés lesz a kaja, akkor kialakítja ebben az értelemben a tulajdon. Ezzel csak annyit akarok mondani, vitatkozva, nem tudom, nagy filozófusokkal vagy másokkal, hogy a tulajdont fogd így föl. Az egy evolúciós ötlet, egy reakció egy adott helyzetre, és kialakítasz egy olyan rendszert, ami a túlélését ennek az egyednek, vagy akár a fajnak is segíti. Tehát amikor piacról beszélünk, akkor ne gondold, hogy ez csak az emberre érvényes. Ez már megvan az állatok esetében is. Szinte mindig megvan. Ja igen, ezt akartam mondani, mert hogy a piac valamiképpen cserével kapcsolatos, és az állatoknál is nagyon sok olyan tevékenység van, ami ilyen cserével lehet kapcsolatos. és mindegyikre meghökkentő, érdekes kutatásokat, illetve megfigyeléseket csináltak az állatoknál. Amikor az állatok egymásnak bizonyos szolgáltatásokat nyújtanak, és akkor óvatos vagyok, de gondolják el, hogyan lehet fizetni a hatalom megnyeréséért, a szexért, a pozíció nyújtotta előnyökért. Lehet látni, bocsánat, majdnem, mint az emberi társadalomban, ha te meg akarsz kapni, nem tudom, valami nőstényt, akkor viszel neki valamit. Hangsúlyozni szeretném, hogy ez nem egyedi példa, tehát nem arról van szó, hogy jaj, a kis huncut, na hát milyen ez pont kitalálta, hanem az van, hogy lefényképezik, és rendszeresen lehet látni, hogy mennyit kell, milyen körülmények között kell vinni, ahhoz, hogy, bocsánat, más esetben téged támogasson a verekedésben vagy másban. Ezzel csak azt akartam mondani, hogy az állatoknál is megjelenik ez, itt most a felsőbb emberszabásúakról van szó, és megjelenik, megint mondom, a csere, és a cserénél minden esetben föllép az, hogy mit adok, mit kapok, ez vajon arányos-e, az állatok is nézik. Sokszor hivatkoztam, most ugye mindig pehes vagyok, mert ugye itt nem tudok rámenni a TED-re, mindig mondtam, hogy nézzék meg a TED-eket, megrázó, amikor a Franz de Waal-nak a TED prezentációja van, és lehet látni, hogy a két majom játszik ilyen játékszerűséget, tehát csak közösen tudnak egy feladatot megoldani, majd amikor a feladatot megoldják, ez úgy néz ki, hogy húznak valami kaját, lefényképezik, lehet látni, majd az egyik megkapta és elfordul. De a másik még nem kapta meg, és akkor a másik így megkocogtatja, hogy gyerünk csak vissza, segítsél. Megint elfordul, megint megkocogtatja. Ezt most csak azért mondom, hogy szinte emberszerű viselkedés van, szépen lehet látni, hogy most arra gondol az a majom, hogy te figyelj ide, hát én segítettem neked, légy szíves, te is próbálj itten nekem valamit segíteni. Az ember evolúciója során folyamatosan látni fogjuk, nő meg ezeknek a dolgoknak a jelentősége, egyre fontosabb lesz a csere, részben azért, mert egy idő múlva éppen a kulturális evolúció kapcsán, ugye a szimbolikus forradalmat követően, egyre több olyan dolog jön létre, és lesz fontos a túlélés szemszögéből, amit létre kell hozni, nem egyszerűen természeti tárgy, vagy a természetből elsajátítandó tárgy, hanem idő kell rá, erőfeszítés kell rá, tudás kell rá, és létre kell hozni, és egyre fontosabb lesz a csere tulajdonképpen a jelen és a jövő között, amit előre dolgozom, és később fogom élvezni. Ugye itt jelenik meg, ez aztán az evolúciós, a közgazdaságtanban, a viselkedési közgazdaságtanban egy nagyon érdekes kísérletsor lesz, hogy milyen mértékben diszkontálod a jövőt. Mennyit vagy hajlandó fizetni azért, hogy a jövőbeli pénzedet most kapd meg, hogy egy jövőbeli pénznek mennyi lesz az értéke a jelenben, és ez azzal lesz kapcsolatos, hogy hogyan számítolod le. Ugye az igazán értékes, amit a jelenben kapsz meg. A jelen pénz mindig többet ér. A kérdés az, hogy ahogy múlik az idő, mennyire ér egyre kevesebbet az, amit a jövőben fogsz megkapni. Mit kérsz inkább? Mennyit kérsz? A mostani 1000 forintot, vagy egy hét múlva 1500-at? Vagy egy év múlva 2000-et? Hogy néz ez ki? És akkor erre kísérletek vannak, ez egy nagyon fontos dolog. Egyébként minél fejlettebb a társadalom, annál inkább gondolkodik a jövőben, és minél kevésbé fejlett egy társadalom, annál kevésbé értékeli a jövőt, és akkor valahol hallottam egy ilyen mondást, és egyébként fejlett társadalomnak kábítószeresei is kevéssé értékelik a jövőt, csak a jelen fontos. És akkor valahol olvastam egyébként egy ilyen kutatásban, hogy a gyűjtögető társadalmak, azok még a modern társadalmak kábítósaihoz képest is kevéssé értékelik a jövőt. A fő állítás, bocsánat, most csak az, hogy egyre fontosabb lesz az, hogy javakat állítasz elő, és ezeket a javakat saját magad és a jövő között, illetve másokkal, akivel együtt élsz, cseréled, és ezért lesz fontos az, hogy létrejön és milyen értelemben jön létre a piac. Ugye itt jön létre a cseregazdaság, és egyre több, amit csinálsz, amit előállítasz, javakká alakul. Az ember jószágokat állít elő, ez a javaknak a egyes szám első személye. Az élet fenntartásához szükséges dolgok javakká válnak, kulturálisan megformált, hosszabb időn keresztül hozod létre, mások számára is létrehozod. Ezek lesznek olyanok, amiket föl lehet halmozni. Önmagában érdekes, hogy ahogy múlik a fejlődés során, a társadalmi evolúció során, egyre több dolog van, amit birtokolsz, és fontos lesz az is, hogy egyébként hogyan tudod ezt tárolni, másokkal elcserélni, és ennek megfelelően alakul át, hogy ezeket a dolgokat hogyan lehet elosztani. És így alakul ki a dolgok elosztásának, ez még a letelepedés előtt is már értelmezhető. Ugye ez egy szokásos mátrix, ami azt mutatja meg, hogy ugye egyrészt itt van az elosztás jellege, van egy része, ami nem reciprocitás jellegű, vagyis amikor elosztom, nem kötelező, nem azért adom, hogy a másiktól visszakapjam, és vannak olyanok, olyan javak, amit csak azért adok át, vagy akkor vagyok hajlandó átadni, hogyha ezért vagy azonnal, vagy később fogok valamit kapni, illetve a másik összefüggésben milyen az ellenszolgáltatás motívuma, azonnali és haszonelvű, illetve távoli és kapcsolatfejlesztő. Ennek megfelelően tulajdonképpen négy típusú jószág osztály van. Az egyik része ugye az altruizmus. Ez megvan az emberi társadalomban, ugye ezért lesz érdekes, hogy ennek a mértéke hogyan fog változni. Az altruizmusnak ez a lényege, hogy nem azért jótékonykodom, hogy ezért kapjak valamit, ez egy ösztönszerű dolog, és inkább a kapcsolatfejlesztésre irányul. Fontos lesz a társadalmakban az ajándék. Nem tudom, hallották-e a potlas fogalmát. Én sokáig nem hallottam, mikor Kanadában voltunk, ilyen rokonlátogatáson, ott derült ki, és az antropológia ezt leírja. A potlas egy nagyon fura, hogy is mondjam, jelenség volt, ami a kanadai, de részben az amerikai indián közösségekben létezett, amikor egy törzsfőnök és egy törzs vendégül lát másokat, és túl sok ajándékot ad nekik. Tehát olyanokat adtak egymásnak, ezt mutatták meg, azok nem tudnak használni, tehát például ilyen hanglemezt úgy, hogy a másiknak tudom, hogy nincs is lemezjátszója. De nem ez volt az érdekes, csak adom. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy az ajándékozás nagyon nagy szerepe volt a kapcsolatot fejleszteni. Sok esetben a közösségen belül, illetve a közösségek közötti javak elosztására szolgált. Ugyanígy szerepelt, amikor társadalmi szabály, norma szabta meg, hogy kinek mennyit kell adni, mennyit kötelező adni, ez nem reciprocitás igényű volt, itt a szabály megmondta, hogy pontosan mennyit kell, és végül volt a negyedik esetben a csere, a cserének ez volt a logikája, én adom az enyémet, és várom érte az ellenszolgáltatást. Az érdekes az, ahogyan fejlődik a társadalom, ezeknek az aránya számottevően megváltozik. Nagyon sokféle jószág jön létre, és különböző jellegű javak alakulnak ki, és ezeknek az aránya folyamatosan változik a fejlődés során. A letelepedés előtt próbáltam érzékeltetni, a közösségek életében meghatározó volt az altruizmus, amikor a közösségek tagjai bizonyos a cserének a jelentős részét ösztönszerű megközelítésből folytatták, ehhez képest a piacnak a szerepe jóval kisebb volt, ahogyan megtörtént a letelepedés, úgy a piac szerepe folyamatosan nőtt, és végül a modern társadalmakban ugyanúgy megvannak ezek az elemek, de az arányuk megváltozik. Emlékezzünk az elején a kísérletre, amit mondtam, a nagy társadalmak, a tömegtársadalmak, a piacgazdaságra épülő társadalmak nem képesek meg lenni a piac, a tulajdon és a piac különböző jellegű intézményei nélkül. Ha azok az intézmények elvesztik a hatékonyságukat, ha azok az intézmények nem tudnak hatékonyan tovább működni, akkor szétesik a társadalom. A dolgot azt teszi érdekessé, vagy az jelent egy problémát, hogy a közgazdaságtannak voltak nagyon jellegzetes alapfeltevései, amit természetesnek tekintettek, és hogyha belegondolunk, hogyha az ember valóban úgy viselkedne, akkor nagyon nehéz volna a gazdaságban az együttműködés kialakítása, tehát ilyeneket szoktak feltételezni, hogy az egyén önző csak saját érdekére tekint, mohó, ami azt jelenti, hogy minél többet szeretne elérni, érzelemmentes, ami azt jelenti, hogy érzelemmentesen mérlegeli a költséget és a hasznot, és végül racionális, ami ugye azt jelenti, hogy ha választhat két lehetőség közül, akkor azt a lehetőséget választja, ami számára a legtöbb hasznot hozza. Ezzel szemben kiderül, hogy az ember a valóságos helyzetekben nem szükségképpen ilyen. Fontos lesz például a csere szempontjából, hogy a bizalmat megelőlegezzük. Ezzel majd szembe fognak találkozni egész életükben, és az emberek nagyon, hogy is mondjam, hosszú távon is hajlandók ígéretekbe vagy sok minden másban megbízni. Az ember együttműködő, anélkül, hogy még a végeredményt látna, hajlandó egy adott kapcsolatba befektetni energiát vagy bármi mást. Fontos lesz, ezt látni fogjuk, hogy milyen érzelmet vált ki belőle a másiknak a viselkedése, éppenséggel lehet látni, amikor felháborítja például az, hogy valaki a szabályt megszegi. Ugye erre vonatkoznak ebből a szempontból érdekesek ezek a büntetéses vizsgálatok, szépen lehet látni, hogy még ismeretlenek is, ismeretleneket hajlandók megbüntetni saját pénzükön, mert úgy látják, hogy ők a közösség elvárt szabályait megszegték, és nagyon sok esetben a csere kapcsán, az együttműködés kapcsán igenis az egyén mérlegeli valamilyen értelemben a morált. Ugye az érzelmekkel kapcsolatban és a motivációval kapcsolatban végezte el, ugye hivatkoztam a Dan Ariely-re egy nagyon érdekes kísérletet, ami mutatja, hogy a modern társadalomban is, amikor egy adott szituációt nézünk, nagyon fontos számunkra, hogy ezt a szituációt milyennek ítéljük. Két nagyon érdekes kísérlet volt. Az egyik az nem egy tudatos kísérlet volt, de érdekes lesz a végeredménye. Az első kísérletben embereknek adtak feladatokat. A feladat, képzeljék magukat ebbe bele, a feladat meglehetősen unalmas, dolgozni kellett rajta fél órát vagy valamennyit, és a feladat végrehajtásáért valamikor 5 dollárt kaptál, és volt, aki csak 50 centet. A kérdés az volt, hogy mikor dolgoznak az emberek jobban, amikor 5 dollárt kapnak, vagy 50 centet kapnak. Ez nem egy nagy dolog, gondolom, hogy maguk is kitalálják, bár elvileg más feltételezéssel is lehetne élni. Ha 5 dollárt adunk, akkor sokkal többet dolgoznak. Most jön a kérdés. Mi történik akkor, mert a társadalmaság harmadik részének azt mondták, vagy volt egy olyan kísérlet, hogy nem kapnak érte semmit. Ez egyszerűen egy fontos feladat, amit el kell végezni, és ez segít a kutatásban. Mit tapasztaltak? Amikor nem fizetek semmit, az emberek hajlamosak voltak még nagyobbat teljesíteni, tehát többet teljesítettek, mint amikor 5 dollárt kaptak. Nekem erről eszembe jutott ez a másik kísérlet. Szokásos, remélem majd maguk is megismerik ezt a problémát, a gyerek óvodában van. Este a szülő megy az óvodába, és viszi el a gyereket. Mindig az van, hogy a szülők egy része elkésik. Ennek az óvónénik nem örülnek. Itt ebben az izraeli óvodában kitalálták, hogy a szülőknek, ha elkésnek, fizetni kell. Mit várnak? Mit vártak ők? Mi történik akkor? Csökkenni fog a késések száma. Mit kaptak? Nőtt a késések száma. Nagyon egyszerű. A szülők ezt úgy interpretálták, ez a késés ára. Megvettem a késést. Tehát ahelyett, hogy az lett volna, hogy jaj, igen, bocsánat, lecsökkentem, nem rohanok el, miért rohanjak, és majd kifizetem azt a, nem tudom, valamennyit séket, vagy mi a fenét. Ezzel most csak azt akarom mondani, a kísérlet arról szól, hogy egy adott szituációban éppen mit csinálunk, milyennek ítéljük a helyzetet, ez függ attól, hogy hogyan interpretálom ezt. Tehát ez a viszony, hogy most gyorsan szaladok, hogy fizetnem kell a késésért, ezt, hogy is mondjam, egy olyan emberi kapcsolatban, ahol engem azért büntetnek meg, mert nem gondolok arra, hogy neki is haza kell menni, és figyelj ide, ezt nem illik csinálni, ezt ilyennek ítélem-e, vagy annak, hogy a késésnek megvan az ára. Ez egy piac, és ezért fizetek többet. Ez az életben nagyon sok helyen előfordulhat, hogy amikor el akarsz érni önkormányzat vagy bárki más valamit, hogy hogyan fogják az emberek ezt interpretálni. És gyakran előfordul az, ugye a társadalomban különböző szituációban vagy, ez egy piacos szituáció, ez egy baráti szituáció, az jön vissza, és ugye ez egy picit átvezet a viselkedési közgazdaságtanhoz, amikor azt kezdik kutatni, hogy valójában hogyan is gondolkodik egy ember, és kiderül, hogy egyrészt nem teljesen igaz az a kép, amit régen mondtak, hogy ez a önző, nyereség maximáló viselkedés, másrészt nem teljesen érvényes ez az altruista viselkedés, hanem nagyon sokféle az ember, ne felejtsék el kedvenc modellemet, a matrióska modellt, nagyon sokfélék vagyunk, és mindig a szituációtól függ, hogy éppen melyik dolog jön elő. Szeretnék visszatérni erre a dologra, ugye a közös javak játékának ez tulajdonképpen az indító kísérlete, ami azért érdekes, mert azt a egyébként nem szükségképpen szimpatikus képet mutatja, hogy vajon fönntartható-e a társadalom pusztán arra alapozva, hogy az együttműködés hasznot jelent az embereknek. Minden kísérlet arra utal, hogy sajnos nem. Minél nagyobb a közösség, annál inkább van szükség büntetésre, és a nagyon nagy közösségek csak akkor maradhatnak egyben, és működhetnek, hogyha az emberek számítanak arra, és olyan intézményeket hoztán rétre, amelyek a közösen megállapított szabályok áthágóit megbüntetik. Ugye a közös javak játék, többször beszéltünk róla, azt jelenti, amikor sokan, többen, legalább négyen vagy öten adnak össze pénzt, a közösbe beadott pénzt a játékvezető megkétszerezi, vagy megháromszorozza, majd egyenlően szétosztja, és nagyon világosan lehet látni egy idő múlva, hogyan omlik össze, hogyan adnak az emberek egyre kevesebbet a közösbe be, mert észreveszik, hogy egyesek rájönnek, hogy akkor járnak legjobban, hogyha nem fizetnek be, nem fizetnek adót, és a közösen összehozott vagyonból részesedve élvezik a közösségnek a működését. Az egyik kísérlet, amit már többször elmondtam, megmutattam, ugye egy olyan változó mértékű közösségekben elvégzett kutatás, ami azt mutatja, hogy ha nagyon nagy a közösség, akkor tulajdonképpen még a büntetés is kevés, a nagy közösségek nem tudnak együtt maradni, ha a másodrendű potyautasokat nem fegyelmezed valamiképpen meg. A másodrendű potyautas az a fajta ember, aki maga ugyan befizeti az adót, de nem hajlandó megbüntetni azt, az ismeretlent, aki nem fizeti be. Némi túlzással ez arra utal, gondoljanak bele, nem tudom, hogy ezt, tehát a maguk szemszögéből hogy néz ki, mert nem szükségképpen egy nagyon szimpatikus dolog, hogy nem csak az a feladatuk, tehát nem csak az a feladatuk, hogy befizessék az adót, hanem hogy följelentsék azt, akiről tudják, hogy nem fizette be az adót. A közösség együttmaradása, fennmaradásához, ez is szükséges. Ez a másodrendű potyautas, ahol nem csak a defektor, ami ugye a adócsalóra vonatkozik, hanem a nem büntetőnek a megbüntetéséről is szó van. Tehát ez mutatja, hogy csak így maradhat fönn a közösség. Érdekes volt, ugye, hogy milyen fajta büntetési hajlandósága van az embereknek. Képzeljék magukat bele egy ilyen játékba. Vannak, akik büntetnek, vannak, akik nem büntetnek. Az érdekes az, hogy a résztvevők 85%-a legalább egyszer büntet, és a büntetést egyébként általában azok eszközlik, akiknek a legnagyobb a hozzájárulásuk, tehát akik legtöbbet fektetnek be. A dolog egyébként azért volt érdekes, mert amikor egymással párhuzamos csoportokban játszottak, és lehetővé tették, hogy emberek bevezessék a büntetési intézményt. Vagyis ez úgy nézett, hogy elkezdtek játszani, az elején nem volt büntetés, majd amikor látták, hogy lecsökken a befizetési hajlandóság, akkor azt mondták, hogy figyeljenek ide, megbeszélhetik, lehetőségük van bevezetni a büntetést, ami úgy működik, hogy amikor lezajlott egy kör, megnézték, hogy ki mennyit fizetett be, és aki nem fizetett be, azt a többiek saját pénzen megbüntethették. Önmagában érdekes volt, hogy amikor az elején ajánlották ezt föl, akkor azt hiszem, hogy a társaságnak a kétharmada nem szerette ezt, nem ilyen bejelentkeztek. Melyik csoportba léptek volna be? Az egyik csoportban nincs büntetés. Mit jelent ez? A játék arról szól, befizeted, és utána a játékvezető megtöbbszörözi azt, ami a közösbe bement, végigosztjuk. A másik közösség az úgy működik, hogy befizeted, majd megnézzük, hogy mindenki rendesen befizetette, és aki nem fizetett be, azt a többiek megbüntethetik. Melyiket választod? És az emberek jelentős része az elsőt választja. Nem szeretik a büntetést. Majd elkezdődik a játék, és mit tapasztalsz? Eltett 3-4-5 menet, és abban, ahol nem volt büntetés, a közösségbe való befektetés visszaesett. A másikban a közösségbe való befektetés magas szintű maradt. És akkor most lehetőséged volt itt bevezetni, illetve lehetőséged volt a másikba átlépni. És ilyeneket figyeltek meg, most elfelejtettem már, hogy ez csak egy megfigyelés volt-e, vagy számoltak is, hogyha valaki nem fizetősből lépett át fizetősbe, akkor az ő büntetési hajlandósága magasabb volt, mint az adott közösség általános fizetési hajlandósága, mintha őt eléggé, hogy is mondjam, előfeszítették volna, hogy a rohadt életbe dögöljön meg az, aki nem fizet rendesen adót. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy nagyon érdekes kép alakul ki a társadalmakban, amikor ezeket a kísérleteket elvégzik, nagyon érdekes kép alakul ki, hogy a különböző társadalmakban milyen a büntetési hajlandóság, és egy külön érdekes dolog van, hogy volt egy olyan kísérlet, ahol a volt Szovjetunió, szerintem Ukrajnába, Üzbegisztánba, meg mások voltak bent, ahol nem racionálisan büntettek, a büntetés érdekes módon pont aki sokat fizetett be, azt próbálták büntetni, és a kísérletekben tulajdonképpen azt írták le, hogy ez a dolog nem volt érthető. Ezekben a büntetéses kísérletekben egyértelmű eredményekre jutottak, elmondtam már, az embereknek alig egyharmada választotta büntetéses közösséget. Aki ezt vállalta, hajlandó volt jelentősen büntetni. Ezekben a közösségekben a közjavaknak a mértéke, a közös vagyon mértéke, ugye ez mind pontosan számolható, látható, akár pénzben, akár hogyha csak zsetonokat kaptak ott is, gyönyörűen lehetett látni, hogy hogyan nő ez, és mennyire nő a többi csoportnál. Ugye itt a büntető csoportok közösségi befektetésének mértéke jelentősen meghaladta a nem büntetőkét, a nem büntetők fokozatosan alkalmazni kezdték. A játék végére a közösségek 90%-a büntető közösség volt, és a büntetők egyéni hozzájárulása 95%-ra emelkedett, míg a nem büntetőké nullára csökkent, vagyis ugye egy idő múlva a nem büntetőknél egyáltalán nem raktak be a közösbe pénzt. A büntetőknél viszont ugye érdemes volt betenni a pénzeket, mert ugye a betett pénzeket mindig meg sokszorozták. Ezt mondtam az előbb, hogy a nem büntetők, akik átléptek a büntetőkbe, vagy elkezdtek büntetést alkalmazni, ez a kifejezés neofiták lettek, vagyis jobban büntettek, mint a korábbi büntetők. Pont. Köszönöm a figyelmet.
Elhangzott az emberi döntés evolúciója. Racionálisak vagy irracionálisak vagyunk. Marosán György előadását közvetítettük az ELTE Bölcsészettudományi Karáról. A felvétel 2014. november 3-án készült.